Köszöntöm Önöket, Kadarka Jendre vagyok, ez itt a Szavakon túl, mai vendégem Lilu, vagyis Kovalcsik Ildikó műsorvezető. Édesanyja Kovalcsik Péterné, Bátori Krisztina hegymászó, megjárta a déli és az északi sarkot is. Édesapja Kovalcsik Péter, egykori jeles válogatott jégkorongkapus. Az egykori Z Plus televízió műsorvezetőjeként kezdte a pályáját, majd az RTL Klub Való Világ című valóságsójának házigazdájaként ismerte meg az ország. A csatorna olyan népszerű műsorai fűződnek a nevéhez, mint a Reggeli, az X-Faktor, a Csillag születik, a Szombatesti láz, a Keresem a családom, vagy a Cápák között. Második férjével két fiút nevelnek. Ő következik. Mint ahogy azt már megszokhatták, mindig szertartásosan átnyújtok egy papírt aktuális vendégemnek, és ezen a papíron kifejezések szerepelnek az én hitem és reményeim szerint, kivétel nélkül nagyon talányos kifejezések Lilu életének meghatározó szereplőjére, korábbi idézetére, szerintem érdekes aspektusára utalnak. Azok kedvéért, akik nem látnak, csak hallanak bennünket, felolvasnak, mely kifejezések közül választhat. Ez így marad. Miből lesz a cserebogár? Körön kívül létezik. Messze elkerülöm? Közel jártam. Osztálynévsor. Megkísértett? Nagy találkozások. Nem hiszem el. Az hogy lehet? Könnyű átjárás. De mitől? Ez biztos? Veszteséglista. Ez nekem nem megy. Kiről? Mit? Bum bele. De azonnal.
Ja, Istenem, nem tudom. Válasszak?
Válassz egyet, kérlek. Okay. Ami szimpatikus.
Csak jár az agyam, gondolom ilyenkor mindenkinek, hogy mi lehet. Legyen a könnyű átjárás.
A könnyű átjárás egy korábbi nyilatkozatodra utal, eszerint a te egyik fő erősséged, hogy a műfajok közt könnyű számodra az átmenet. Noha én úgy tudom, hogy amikor először találkoztál Hadas Krisztával, és elindult mondjuk ez a szeriőzebb, komolyabb televíziós tevékenységed, arcéled, akkor azt mondta Hadas, hogy hát ez nem biztos, hogy neked olyan könnyen fog menni. Nem tudom, mondja ő, mert itt nem szép ruhákba kell jönni-menni. És azon gondolkodtam, hogy amikor az új műsorod főszerkesztője egy ilyen mondattal indít, akkor azért nem szállt illatba a bátorság?
Ja, nem. Inkább... Szóval akkor kezdem az elején ezt a dolgot. Én nekem van egy otthonról hozott nagyon jó önbizalmam és magabiztosságom. Ez valószínűleg tényleg annak köszönhető, hogy nagyon jó visszacsatolásokat kaptam, nagyon-nagyon szerető környezetben nőttem fel, nagyon sok lehetőséget kaptam az életemben, hogy kikkel találkozhattam, mit tanulhattam, mennyit utazhattam, mit láttam a világból, mennyit olvashattam, és ez együtt adott egy olyan magabiztosságot, hogy én azért abban, hogy mire vagyok képes, nem szoktam elbizonytalanodni úgy, hogy pontosan tudom, hogy mire nem vagyok képes. Tehát, hogy ilyen értelemben nem féltem. Meg egy kicsit úgy is voltam vele, hogy fog meg a söröm Kriszta. Szóval...
Már hogy Máté Kriszta, aki producer nem, volt.
Nem, a Kriszta,
Hadas Kriszta, igen. Aki
a Máté Krisztában egy pillanatig nem volt kétség. Tehát a Máté Kriszta például nem gondolta azt, hogy én előtte csillogó-villogó ruhákban voltam, és majd erre nem leszek képes. A Krisztával nekünk a barátságunk is tényleg úgy alakult ki, hogy gyakorlatilag az első ilyen megbeszélés után, ahol a Pierre volt ott,
Herman Pierre,
aki ugye az RTL-nek a kreatív igazgatója, és aki engem felkért erre a műsorra, a Hadas Krista, aki a főszerkesztő volt, és a Máté Krista, aki a producer, mielőtt nem igazán ismertük egymást, és mi úgy álltunk fel arról a legelső beszélgetésről, hogy kb. Tudtuk, hogy így összetartozunk, vagy hogy...
Már barátilag is.
Igen, hát egyszerűen így nagyon fura, én nem gondoltam, hogy ennyi idősen még egy ilyen szoros, ilyen eleve elrendeltetett kapcsolat az életembe jön.
Ám de azt mondod Hadas Krisztánál, hogy fogd meg a söröm, tehát hogy megmutatom.
Igen, mert nyilván ő nagyon más műfajból jött, és azért azt, hát nálam jobban senki nem tudja, hogy mennyi prekoncepcióval kell megküzdeni annak, aki való világot vezetett, és kis flitteres ruhában mászkál. Tehát, hogy nagyon-nagyon-nagyon sok szakmabelinek, aki mondjuk komoly műfajban dolgozott, az teljesen egyértelmű, hogy én azért csináltam ilyen műsorokat, vagy aki ilyen műsorokat csinál, az azért csinál ilyeneket, mert erre képes, tulajdonképpen ennyire sekélyes, nagyjából...
Ezt sokszor megkaptad?
Persze, hát figyelj, a Való Világ műsorvezetője, ott egy nagyon vékony határ volt a között, hogy így nem villalakóként kezeltek, persze.
Kinek szemébe?
Hát általában ez ilyen érezhető volt, tehát hogy én a Való Világos csaj voltam nagyon sokáig, én nem tudom, megcsináltam 6 vagy 7 évadot, egyébként most nem akarok erről beszélni, de ez egy nagyon nehéz műfaj amúgy. Tehát,
abszolút,
hogy ott a kihívásokat, kiválasztásokat, ott nagyon nehéz emberekkel, nagyon, nagyon váratlan helyzetekre kell élőben reagálni. Hosszú nagy 3-4 órás élőműsorokat csinálunk, amiket fejből csinálunk, mi nem használunk soha súgót, mi kártyáról dolgozunk maximum, tehát, hogy nagyon nagy a mennyiség is. Meg hát ott nem az van csak, hogy felolvasom, meg elmondom, hanem ott tényleg olyan váratlan helyzeteket tudnak produkálni ezek a srácok, meg ezek a csajok, akik egyébként nem kamera előtt élnek, és egyszer csak. Tehát, hogy az csak ugye ezek a helyzetek, ezek nem azok a nagy riporteri helyzetek, hogy egy nagy, fontos politikai interjút csinálok, és közben történik valami. Az én váratlan helyzetem az volt, hogy bemegyek a villába, és Aurelio mesztelen. Tehát érted?
Az se akármi.
És nyilván ezt ott akkor is kezelni kell, de hogy ebbe mindig volt egy ilyen kis lenézés a műfaj iránt.
De ez a szakma részéről? Az értelmiség részéről?
Abszolút, abszolút. Hát miért van az, hogy mindenki elmondja, hogy nem nézem? Tehát a Való Világot senki nem nézte, a Való Világ mindenkinek ciki volt, mindenki National Geographicot nézett, tudod, csak így valahogy lett egy 5 milliós vagy 4 milliós nézettség mindig.
Volt, aki ezt a szemedbe is mondta? Tehát, hogy érzékeltette vele? Vagy éreztette
nem,
vele?
Nem, hát az embernek a szemébe azért nem szokták ezt mondani, de például az, hogy vagy akár nem tudom, egy X-faktor, ami mondjuk már egy magasabbra pozícionált műsor, mert mégiscsak énekelnek, meg tehetséget kutatnak, egyébként a Való Világ 100-szor nehezebb, mert egy énekes soha nem fog egyszer csak valami teljesen váratlan dolgot csinálni, és még egy mentor sem. Szóval, de van egy ilyen lenézés a reality fele, meg a trash reality fele különösképpen.
Bántott is? Különösképpen úgy, hogy tudtad, hogy ennél azért te több vagy?
Én nem gondolom, hogy több vagyok. Én tökre szeretem, én imádtam a Való Világot vezetni, én büszke voltam rá. Nekem az hozta el a népszerűséget, nekem én rengeteget tanultam.
Igen, de akkor, amikor Hadas Kriszta szemében neked bizonyítani kell, és ha jól olvasok a sorok köz, valami ilyesmi volt, amikor azt mondtad, hogy fogd meg a sorom, hogy akkor az emberben csak van egy olyan, hogy a 700-at neki nekem miért kell bizonyítani, ha ezt én magától értetődő módon kellene, hogy tudjam és tudom is.
Nem, mert azért nem volt magától értetődő. Szóval azért magától értetődő az arrogancia nincs bennem, hogy azt gondoljam, hogy magától értetődő. Azt gondoltam, hogy a képességeim megvannak hozzá, hogy nagyon szeretném jól csinálni. Az volt egy nagyon fura dolog, hogy leültünk, és elkezdtünk beszélgetni, és az, hogy volt kedvük olyan dolgokról beszélni nekem, szépen aztán megtanultam, hogy az interjú első fél órája az egyszerűen a bizalom, hogy oda megyünk 2 órával hamarabb tényleg, és már akkor beszélgetek. Érted, a villakokkal, akkor találkoztam előtte 1 perccel, hello, nem tudom. De ez egyszerűen egy más minőségű, más mélységű, és nem a minőséget, azt nem, én egyszerűen nem akarom így rakni, hanem inkább azt mondom, hogy más mélységű, akkor ez a jó kifejezés. Szerintem az embernek az arroganciája, és egy kicsit ez a túlzott magabiztossága, ez, ha minden jól megy, elmúlik azért a 20-as évei közepére. A zenetévé alatt egy borzalmas ször, tehát hogy tényleg így visszaemlékszem, és attól szégyellem magam, hogy mekkorában volt. Hát mert akkorában voltunk, hát ott tényleg elhittük. Tehát, de azért ez így normálisan az emberrel változik.
De mondjál példát, hogy milyen volt az akkori Lilu? Ha azt mondod rá, hát, te Jézusom.
Hát milyennek voltunk. Gondolj bele, hogy én nem akartam soha tévézni, meg egyáltalán azt se tudtuk, hogy ez mi, meg az, hogy az emberek nézik a tévét, és ez egy felelősség, és ott vannak fiatalok, és akiknek ott vagy a szobájában, és levelet írnak, és mi voltunk az első kereskedelmi csatorna, szóval tudod az egész ilyen, de hát mi ezt nem fogtuk fel ennek a felelősségét, meg ennek a jelentőségét.
De arcoskodtatok?
Arcoskodtunk, persze, hogy arcoskodtunk, és azt hittük, hogy tényleg mi vagyunk az univerzum királyai, és jaj, tényleg, de hát meg nem volt szakmai alázat. Mi ott volt a tévé, ott volt a kamera, beszéltünk hozzá, na boom, hát ez milyen ki is ment a netre aztán, tehát hogy
de
az emberi, akkor pont ilyen volt.
De magánemberi minőségedben is viselkedtél úgy, hogy ma már azt mondod, hogy azért több szerénység is elfért volna?
Persze. Igen? Biztos. Most nem emlékszem ilyen konkrétumokra, de tényleg ott egyszer csak egyik pillanatról a másikra egy egyetemista csajból megtörtént az, hogy mint egy villalakú egyébként. Tehát, hogy kb. Úgy esett a nyakunkba. Mentünk az utcán, mindenki megismert. Nem tudtunk olyan helyre menni, ahol nem ájultak el attól, hogy ott vagyunk. Szerintem én 3 évig küzdöttem, hogy így fizethessek, mert úristen. Tehát, hogy az ott hirtelen, az egy sokkal nagyobb ismertség volt, mint aztán, amikor átkerültem az RTL-hez, akár is a Való Világot országos csatornán vezettem, mert hogy nem volt kereskedelmi csatorna, és mi azért a fiatalok körében az első ilyen sztárok voltunk, vagy nem tudom.
És mi azért hozott vissza a földre?
Hát az, hogy azért normális családom van, és például ők nem vettek tudomást arról, a mai napig nem vesznek tudomást arról, hogy én mondjuk itt tévézek, vagy ismert vagyok. Tehát nálunk ez nem egy topik, nem egy téma, ez nem egy kiváltság, vagy mit tudom én, a nagymamám gyűjtötte rólam, a nagymamám már meghalt, ő gyűjtötte rólam az összes cikket, de mit tudom én, az anyukám így meglett a tévébe, és akkor nem az, hogy el vannak ragadtatva, hanem azt mondja, hogy a hajad azért lehetett volna jobb, meg, szóval, hogy így nem, nálunk ez nem egy... Nem
de azért dicsérnek is.
Igen, de ez nálunk nem egy téma, tehát, hogy én nem nincsenek elájulva úgy attól, hogy én a tévében vagyok, ez lett a munkám. Apukám minden élőadásomon ott volt az elmúlt 25 évben, szóval azért olyan nincs, nem volt.
Virággal,
ilyen,
ha jól tudom.
Virággal, igen. Amikor ilyen nagy, tehát amikor nagy sok vannak, meg az utolsó adáson, ilyen döntő finálékon, apukám az első sorban ott ül egy csokor rózsával, az egyébként nagyon... Az nagyon durva, hogy 40 évesen is, még nem tudom, jöttem ki a melyik műsorban, és így kinézek, és az apukám ott. Szóval, hogy kinézek, és az apukám ott ül. Tehát nyilván nagyon jó egy szülőnek a gyerekére büszkének lenni, és most, hogy már van 2 gyerekem, tudom azt, hogy ennél felemelőbb érzés kevés van, de a gyereknek átélni azt, hogy büszke rá mondjuk a szülője, gyerekként átélni azt, hogy az apukám büszke rám, azért az van olyan jó. Igazából ez hozza vissza az embert, hogy akik körülötte vannak, azok normálisak, és hogy normális az az értékrend, amit így kiskorom óta megkaptam, és akkor így az ember még, hogyha hogy el is repül, azért visszanéz és látja, hogy honnan repült, és akkor mégiscsak így visszakezd gravitálni a fény fele.
Ez de szép. Válasz kérlek egy másik kifejezést.
Oké. Okay. Messze kerülöm, messze elkerülöm.
A messze elkerülöm szintén egy idézetre utal, hogy neked nem nagyon vannak tévés barátaid.
De nem azért, mert messze elkerülöm őket.
De ez a világ neked nem annyira kedved szerint való?
Hát én nem tudom, azért ez nem a Buckingham palota, hogy az ember a ottaniakkal tartja a kapcsolatot. Szóval, hogy én azért a tévébe dolgozni járok, és persze mindig jó volt a kapcsolatom azokkal, akikkel aktuálisan dolgoztam, és az egy nagyon szoros időszak, ráadásul mondjuk éppen a Való Világ, vagy akár egy X-faktor, ott hónapokig napi szinten vagyunk együtt, vagy a Gazdában, amikor utazunk és megyünk, vagy a Keresem a családomban, de az például, hogy ilyen híres barátaim legyenek, az olyan fura egyáltalán kimondani, hogy ez egy kategória, hogy a híresek, tehát hogy én nem teszek. Nem, én remélem, hogy köztem se tesz senki különbséget, vagy hogy ez nem szempont, de hogy nekem legyenek ismert barátaim, nekem barátaim legyenek, nem tudom. Tehát, hogy nem értelmezhető nekem ez a dolog. És mert mindig meg szokták kérdezni, hogy kik az ismert barátaid, és akkor hogy el kell kezdeni gondolkozni, hogy ki ismert közülük, mert hogy annyira nincs a fejemben ez a... És én, nyilván az is számított, hogy én nem jártam soha partikra, nem jártam soha bulizni, és sokszor elmondtam már, hogy nekem ez a parti rovat, meg ezek az elmegyek szép ruhában beszélgetni negyed órát, és közben üvölt a zene, egyszerűen nekem nagyon kényelmetlen, egyszerűen kényelmetlen. Én annyira nem vagyok oda azért, ha fotóznak, nem szeretem a felületes beszélgetéseket.
Nem az lehet az oka, ez egy másik idézetedre utal, hogy neked sok veszteséged volt, csalódásod baráti szinten, és ki kellett élesedjenek a receptoraid e tekintetben?
Volt az is, meg biztos én is okoztam csalódást barátoknak. Én nagyon szenvedélyes ember vagyok, nagyon átélek mindent, kicsit talán jobban is, mint kéne. És nyilván ez így óvatosabbá tesz.
De milyes fajta csalódásokon kellett neked átmenned? Ezek magánjellegű csalódások voltak? Szakmailag voltak rossz választásaid? Vagy a kettő összeér?
Szakmailag nem, mert szakmailag szerintem egy műsorvezetőnek nem... Tehát az a dolga, hogy kiszolgálja a műsort, és nem az ő elvárásainak itt kell. Tehát, hogy tényleg ez is egy idő volt, mire megértettem, mindig a férjem mondta, hogy szívem, a műsorvezető az nem a kabát, az egy gomb. Az egyik gomb a kabáton, amit utoljára varnak fel. És ez tényleg így van. Szóval, hogy amikor az ember azt gondolja, hogy jaj, Miért nem kérnek fel műsorra, mert nem tudom, már nem csináltam semmit hónapok óta. Nem az a szempont, hogy te dolgozzál. Az a szempont, hogy abban a műsorban ki lesz a legjobb. És lehet, hogy éppen nem te vagy.
Sokáig nagyon meg tudod viselni, ha nem téged hívtak egy-egy műsorra?
Hát volt egy időszak, amikor azért így nehezen. Tehát, hogy én nagyon-nagyon szeretek tévézni, én nagyon szeretek dolgozni. Ami vele jár, az nem feltétlenül az a legpasszolóbb dolog a személyiségemhez, de amikor ott állok, akkor én maradéktalanul boldog vagyok. És imádom a feladatot, imádom azt, amikor elindul, és a gyomromba mennek a pillangók, mint amikor szerelmes az ember minden adás előtt.
És ha nem téged hívtak, akkor mit érezte? Hogy miért ő, vagy az, hogy miért nem én?
Nem az, hogy miért ő, az nem, hanem hogy igen, hogy miért nem én, hogy elfelejtették, hogy nem voltam elég jó utoljára, hogy ebben miért nem lennék
jó. Jó, hogy el is tudsz bizonytalanodni saját magadba?
Nem, inkább ilyen szomorú leszek, meg így befordulok, szóval így arra gondolok, hogy akkor én már nem is kellek, el is felejtették, biztos így nem feltételezik, hogy más jutott. Szóval, hogy akkor így...
És akkor dünnyögsz?
Hát úgy, hogy akkor dünnyögök otthon, meg motyorgok, meg így a szegény férjemnek kell hallgatni.
Hisztikézni is szoktál?
Hát szoktam, nem így, nem munka miatt, általában azért így szoktam. Nyilván ebbe a szenvedélyességbe így benne van, hogy nagyon átélek mindent, és akkor ilyen nagy a fent, meg nagy a lent, szóval iszonyú boldog tudok lenni, nagyon örülök, nagyon ilyen extatikus boldogságot tudok átélni, meg tudok hisztizni, meg nagyon-nagyon-nagyon-nagyon elszomorodni.
Olyankor milyen vagy?
Amikor hisztizek, vagy amikor szomorú vagyok?
Mind a kettőre kíváncsi vagyok.
Hát amikor szomorú vagyok, akkor ilyen mint egy gyerek úgy vagyok szomorú. Tehát inkább tényleg így teljesen elkeseredem, és így semminek nem látom értelmét, és ugyan igazi, tudod, ez amikor letörik a Billy füle, úgy nagyon. Amikor hisztikézek, akkor...
Kőkövön?
Hát nem, de így rosszul reagálok. Most már nyilván így figyelem magam, meg így az ember korlátozza magát, meg ha már így családod van, akkor ezzel nem terheled őket, de hát azért, igen, azért tudok hisztikézni. Hát ezen még van mit.
Mai napig? Időnként, hogy...
Hát még a mai napig, igen. De mondjuk tök jó, mert például ugye nekem a legszorosabb munkakapcsolatom például az a tesómmal. A tesómmal van. És ő csodálatosan kezeli az én... Egyébként szerintem nem feltétlenül könnyű személyiségemet, a kapcsolattartást mindenkivel, például a tesóm csinálja, mert ő meg egy csodálatosan, tehát hogy ő mindenkivel megtalálja a szót, nem tud viselkedni, nem mondja ki, amit gondol. Tehát hogy nekem például nagyon sokszor azért az a szűrő, az agyam, a gondolataim és a szám között az valahogy innen működik.
Ezt hogy érted?
Hát, hogy nem, egyszerűen kéne egy szűrő legyen, gondolok valamit, és nem kell kimondani mindig.
Ez sokszor. Bánt is.
Igen, ez gond. Szóval, hogy nem kell mindig kimondani mindent.
Te abban a pillanatban te már tudod, hogy ahogy kijött.
Sőt, én már amikor már előtte tudom.
Hogy ki fogod mondani?
Igen.
Hogy reagálnak? Sértődéssel... Visszaszólnak.
Hát attól függ, hogy ki. Az jó, ha visszaszólnak.
Miért jó?
Hát mert sokszor megérdemlem.
És akkor te megsértöd?
Nem, szégyellem magam.
Szégyelled magad?
Hát inkább igen. Aha.
Ez az idő előre alattával, ez tompul benned?
Persze.
Lecsendesíted?
Hát szelidülök. Szóval én azért egy ilyen tényleg egy ilyen nagyon sarkos, nagyon... Nagyon... Tehát ez valószínűleg... Ez olyan értelemben megmaradt, hogy például tudom, hogy nem kéne minden olyan közéleti dologban vélemény nyilvánítani, mondjuk az Instagramomon, ami egyébként engem felháborít, vagy felzaklat. Tehát, hogy egyszerűen nem kéne. Én már nyomom, és mert kikívánkozik, szóval...
De régen olyan voltál annyira szókimondó, hogy egy-egy konfliktus helyzet esetén, vagy egy téged érintő dolog esetén azonnal kijött belőled, és ott komoly sebek is
hát igen,
születtek?
Aha, igen, igen.
Bocsánatot tudsz kérni?
Ja, rengeteg. Annyi bocsánatot kérek. Persze, kérek bocsánatot. De mondom, azért ez így szelidül, de valahogy... De közben meg látod, így mondom olyan értelemben, nem, hogy szerintem azért már ez, amit mondtam neked, hogy a közéleti dolgokban így vélemény nyilvánítok, viszonylag kevesen vagyunk már, akik ezt mondjuk megteszik közszereplőként. Most itt a műsorvezetőkre gondolok elsősorban, vagy mondjuk az énekesekre, tehát ilyen celebrity. De hogy egyszerűen így felülírja. Tehát, hogy tudom, hogy most erről most miért kell? Hát senki. Nekem egyszerűen muszáj, és akkor utána így jobban is.
Jobban érzed magad?
Aha, utána jobban érzed.
Tehát az igazságérzeted, az egy picit helyre kerül.
Igen, igen.
Ha már ezt említed, ebben nem feltétlenül értünk egyet, te azt mondtad, hogy szerinted aki a nyilvánosságban szerepel és valamifajta felelősséget magáinak tudhat, neki szinte kötelessége ilyen dolgokba kiállni. Ebben például én nem feltétlenül értek veled egyet.
Na látod, ez is egy ilyen sarkos dolog, hogy ezt most például minek kellett mondanom. Igazad van, nem kell, de közben meg olyan dolgok történnek közvetlen körülöttünk, hogy szerintem azzal is tök sokat elmondunk, tehát most, oké, mondjunk a kegyelmi ügy, vagy nem tudom, tehát ezer ilyen van, akkor aznap... Vagy amikor mondjuk kitört a háború. Vagy mit tudom én? Aznap a kajádat posztolni, az szerintem, vagy nem tudomást venni egyébként, vagy mondjuk, a tanártüntet, ez talán a legjobb példa. Ami mondjuk a tanárok, a pedagógusok, nem csak a tanárok, mert nyilván óvodapedagógusok is átmentek az elmúlt években. Vagy volt mindenki gyerek, akinek volt tanára, vagy van gyereked, akinek van tanára, valamilyen nexusod, valamilyen, az, hogy ez egy igazságtalanság történik, az, hogy nem bánnak velük megfelelően, az, hogy méltatlanul bánnak egyébként emberekkel, vagy mondjuk akár, amikor az LMBTQ törvényt meghozták, amit gyönyörű szépen sikerült így összemosogatni a pedofíliával. Hát sejtszinten háborít fel, és hogyha én erről nem veszek tudomást, ismert nagy elérésű emberként, azt gondolom, hogy azzal is elmondok valamit, hogy azzal azt mondom el, hogy ez nem egy ügy. Ami körülöttem történik, nem egy ügy. Szerintem ez is egy kiállás.
Azzal, hogyha valaki nem deklarálja a véleményét?
Vagy legalább így, igen, szóval tudod, elérünk 100, 200, 300 ezer embert, kinek mennyi. Ha mindenre úgy csinálok, mindenre, és nem kell mindenben állást foglalni mondjuk, értelemszerűen. De azért egy-egy dolog legyen már, ami neked valahogy személyesen mégiscsak fontos, vagy megérint, vagy valamit gondolsz róla. Egy influencernek, azért egy influencerről feltételezzük már, vagy legyen már elvárás, hogy gondoljon valamit a világ dolgairól, a napi szettjén, meg az együttműködésein, meg a kajáján kívül, meg a nyaralásán kívül. Szerintem igen, szerintem ez egy elvárható minimum. És nem kell, de biztos mindenkinek van egy ügy, ami azért valahogy elér a lelkéig, és valamit jelent neki, hogy igen, bánjunk normálisan a tanárokkal, igen, mégiscsak az egyenlőségről beszéljünk már valahogy, vagy a társadalmi igazságtalanságokról, vagy mondjuk a hajléktalan kérdés. És nem politika, hanem egyszerűen egy szociális téma, egy közéleti téma, és... De mégiscsak azt gondolom, hogy igen, mert szerintem igen, szerintem, hogyha nem reagálunk semmire, akkor azzal elmondjuk, hogy oké, így.
Ez itt továbbra is a Szavakon túl, Liluval. Na, válasz kérlek egy másik kifejezést.
Na látod, ezt mondom neked, hogy ez majd csak változik.
Micsoda, most mi rosszat
tettél? Hát, hogy így, látod, így milyen ilyen szenvedélyes leszek azonnal.
Nem baj az, szerintem.
Oké. A körön kívül, mi az a körön kívül?
A körön kívül az egyik kedvencem.
Na.
A te gyerekkorodra vagy középiskolás éveidre utal, ahol én meglepve tapasztaltam most, hogy így Lehocki Miriam kolléganőmmel elmértünk az életrajzodba, hogy téged kiközösítettek. Vagy azért az erős kifejezés?
Hát nem kiközösít, nem. Nem, mert ez arról, azik a kiközösítés az arról szólna, hogy mások nem bántak velem szépen, de nem erről volt szó, hogy magamat közösítettem ki.
Miért?
Én nagyon szeretek egyedül lenni. Én amikor elkezdődött az iskola, akkor én valahogy mindig úgy alakult, hogy egyedül ültem. Én szerettem egyedül ülni, tehát én ezt nem egy ilyen rossz dologként éltem meg. Én a pad alatt olvastam mindig, én rengeteget. Én végigolvastam gyakorlatilag a kamasz éveimet úgy, hogy nem csináltam más. Olvastam, meg sportoltam.
A többiek meg mondjuk bulikáztak, meg fiúztak?
Igen, meg rögcséltek, meg nem tudom, tehát én az órákat is végigolvastam.
De ők minek néztek téged? Egy 14 éves lány?
Nem tudom, hogy minek néztek, azt tőlük kell megkérdezni, de hogy én azért így, tehát hogy tök szeretetteli volt minden közösség nyilván, tehát hogy itt én nem is akarom senkire ráterhelni ezt a sztorit. Nekem mindig volt egy-egy ilyen jó fiú barátom, haverom, de úgy én annyira el voltam így a saját világomban, és ez nem azért volt, mert ők nem voltak elég jók, vagy én nekik nem voltam elég jó. Tehát ez nem ilyen...
Volt egy filmmondatot, hogy azért téged annyiban bántottak, hogyha nincs egy filmklub és egy tanár, aki segített, akkor neked nincs önbizalmad. Mert hogy ott kikezdték az önbizalmad.
Hát én nem voltam jó tanuló. Tehát én valahogy beleestem abba a skatujába, hogy rossz tanuló voltam az elejétől, és akkor tudod, aki rossz tanuló, az azért az egyenlő a hülyével is idővel. Pláne én a Radnótiba jártam, ez egy elit általános iskolának is elit volt, ott az volt a menő, hogy mindenki mindenből ötös, én meg simán voltam hármas már hetedikbe, hatodikba, tehát hogy nem is ismerték a hármas számot, én meg hármas voltam, meg kettes oroszból, meg kettes matekból, tehát hogy ilyen nagyon, tényleg gáz volt. De és akkor ez azért nyilván így ráég az emberre, tehát amikor úgy érzed magad, hogy te az osztály alján vagy, akkor vagy az alján is leszel így a dolgoknak, és ez egy identitás lesz. Tehát, hogy ez ezért kell például az, hogy a gyerekekkel hogy bánunk, vagy hogy a pedagógusoknak legyen energiája jól bánni a gyerekeinkkel.
Neked akkor nem volt önbizalmad ezek szerint?
Nem volt. De nem volt. Az az önbizalmam volt, ami mondjuk arra kellett, hogy tudtam, hogy lehet engem szeretni, mert a családom szeret, de az, hogy nekem vannak bármiféle képességeim, én is olyan hülyének, félhülyének könyveltem el magam, szóval olyan... És aztán...
De milyen perspektíva volt akkor te előtte? Tehát mi
semmilyen.
Semmilyen?
Hát így nem is. Meg szerintem az ember egyébként, vagy legalábbis én, nem tizenévesen nem gondolkoztam abban, hogy mi leszek, ha nagy leszek. Tehát nekem minden, ami lett, azt itt sodorta az élet. Én ebben nem voltam igazán ilyen tudatos, mint mondjuk a mai kamaszok, hogy 15 évesen tudja, hogy majd ő külföldre megy egyetemre, tehát azt se tudtam, hogy mi lesz, így teltek a napok. Nekem van ilyen erős megszégyenülés élményem, ahogy állok matek órán a tábla előtt, és tényleg ötletem nincsen arra, hogy mi történik, és mindenki engem néz, és ugye talán Feldmár szokta mondani, hogy a szégyennél nincs erősebb érzés. Ez így van. Az a fajta szégyen, ahogy így állok a tábla előtt, és tényleg, figyelj, Endre, a nagyjából se tudom, hogy mit várnak most, mit mondjak. Csak tudod, amikor ilyen rohadt lassan telnek a másodpercek, nézel egy pontot, és mindenki téged néz, és azok a megszégyenülés ilyen brutális másodpercei. Tehát nekem például ez abszolút megvan a suliból. És azért ez tényleg nem egy kiheverhető dolog, meg mondom, nagyon meghatározza utána az embert. És én például osztálytalálkozóra se járok. Én nem megyek vissza, én egyáltalán nem járok osztálytalálkozóra.
Akkor ez neked rossz emlék, meg élmény?
Rossz, abszolút, ez nagyon rossz. Én az, hogy, és aztán, és hiába történt meg utána az, hogy én megismerkedtem az első szerelmemmel, aki aztán a férjem is lett, az első férjem.
Kimondhatjuk a nevét?
Ő Varga Zsolt, egyébként most a vízilabda válogatott szövetségi kapitánya.
És olimpiai bajnok
vízilabdázó. És egy nagyszerű ember, akivel egy csodálatos gyerekszerelem tizen akár hány évvel kötött össze, meg egy első házasság. Tényleg a legjobb dolog, ami történhetett velem, és ugye hát a vízilabdázók akkor menők voltak, mert ők egyetemre mentek, amellett, hogy egyébként olimpiai bajnokok, szóval ők tanultak, és akkor így mégiscsak így akartam imponálni a szerelmemnek, úgyhogy akkor gyorsan így elkezdtem jobban tanulni, meg aztán gyorsan elmentem jogi egyetemre, meg gyorsan jó tanuló lettem, tehát hogy aztán úgy kiderült, hogy nem a képességeimmel volt baj, De hogy valahogy az már akkor nem gyógyír a korábbi sebekre, de az egyébként így visszahozta az önbizalmat, hogy igen, ezt is megtudom, meg ezt is megtudom, mert igazából, ha valamit nagyon akarok, akkor... Tehát rájöttem azért a 20-as éveim elejére, hogy sőt már így az érettség környékére, hogy a képességeim már minden oké, és akkor ott már így jól is voltam, meg azért az a magabiztosság, ami egyébként a mai napig így elkísér, hogy tényleg annyi sok helyről volt lehetőségem, és ez egyszerűen egyébként lehetőség és kiváltság, hogy tényleg okos emberekkel dolgozhattam, okos emberektől tanulhattam, volt időm olvasni, mert nem kellett elmennem dolgozni 8. után, hogy volt időm anyukám utazni vitt, hogy láthattam az egész világot, tehát olyan sok minden tapadt rám, hogy például tök magabiztos vagyok egy interjúban, soha nem aggódtam egy élőadásban azon, hogy valami méteres baromságot mondok, mert ugye azért az élőadásnak ez a nagy veszélye, hogy 100 órát okos dolgokat meg értelmesen mondasz, aztán mondasz egy nagy baromságot, és
életed végéig
te leszel a hülye, pedig hülyeséget így a legokosabb emberek is mondanak, de mi nem mondhatunk.
De pont ezért érdekes, hogyha valaki már ilyen sokra jut, közismert lesz, felül is írja azt, amit korábban gondoltak róla az osztálytársai. Miért nem megy el egy osztály találkozóra, hogy hát szevasztok? Én vagyok az, aki ott égtem a matekórán.
Mert nem ők égettek, tehát hogy érted, most oda meg is mondom, hogy nőzőtök, mekkora menő
nem,
arc lett.
Nyilván
nem. Nem ér. Tehát, hogy nem ez. Ott inkább az a tanárok, meg az egész rendszernek volt.
Tanárokkal volt konfliktusod?
Nem, hanem inkább ott nekem ott például van egy ilyen erős pedagógus élményem, a megszégyenítő tanárnő. Tehát az egy ilyen nagyon erős, aki minden létező alkalmat megragadott.
Matekórán?
Aha.
Amilyen indulattal mondtad.
Engem matekból nem nehéz megszégyeníteni, szóval, hogy ez most már lehet, hogy az 5 éves Félixnek is menne, mert ezt így el is tartottam magamtól aztán ezt a dolgot. De hogy ott akkor még például ott nem volt feltétlenül az, hogy akkoriban, hogy mindenki másban jó, és akkor nézzük meg, hogy mik a készségei a gyerekeknek, és akkor ha valaki ebben jó, valaki abban jó, akkor inkább arra koncentráljunk, és akkor ott tényleg volt egy Mák Szilvi nevű csodálatos tanárnő gimnáziumban, aki észrevette azt, hogy amikor írunk egy elemzést, akkor én azt nagyon lelkesen megírom, és még gyorsan hozzáolvasok 5 könyvet, és hogyha Dosztojevszki, tudom én, a Bűn és bűnhődésről kell írni, akkor én azért még beleírom, hogy én még másik 6-ot is olvastam, és ezt így nagyon értékelte, és kiemelt, és megdicsért, és visszacsatolt, és meghívott magához teázni, és akkor például emlékszem, hogy azt, hogy a Mák Szilvi, aki a magyar, meg a filmklubot tartotta, és akkor minden filmet is megnéztem, de figyelj, a leghülyébb spanyol művészfilmet is, mert azt annyira akartam.
Hogy imponálj
Mák Szilvinek. Igen, és akkor meghívott magához, és akkor amikor meghívott magához teázni, akkor így azt éreztem, hogy én mégiscsak így, és hogy mit tud adni egy tanár. És amikor például egyébként a tanártüntetésekre kimegyek mindegyikre, és ki is írom, hogy erről mit gondolok.
Csak hogy visszavárjuk.
Igen. Akkor ez például egy ilyen személyes élmény, hogy én mit köszönhetek egy pedagógusnak, hogy milyen hatása van, hogy milyen ereje van egy jó embernek, aki kiszúr egy ilyen kallódó lelket, mint én, és hogy mit változtatod, hogy milyen, hogy az egész életem, nekem legalább olyan erős töltetet adott ő, mint a családom, pedig ő a gimnáziumi tanárom volt, és hogy basszus, így értékeljük már azokat az embereket, akik ezt megadják majd adott esetben a gyerekünknek.
Ő tudja például, hogy te ilyen hálotelten gondolsz
rá? Persze.
Kifejezted, és kifejezed?
Abszolút, én még évekig visszajártam.
Persze. Visszajártál hozzá?
Persze. Igen. Én az óvónénimhez is visszajártam. Én már felnőtt voltam, amikor a nagypapám, nem is tudom, már 20 éves voltam, amikor még a nagypapám segített megtalálni az óvónénimet, az Ildikó nénit, akinél emlékszem, hogy nagyon szeretett engem, és én alhattam nála óvodán kívül, mert úgy szeretett. Szóval hogy ezeket azért így szerintem fontos, hogy a helyükön kezeljük, hogy milyen hatása van annak azoknak az embereknek, akik napi 8-10 órát töltenek a gyerekeinkkel, és mi azokat hogy becsüljük meg, és hogy beszélünk velük. Tehát nekem például, én most is megyek az óvodába így a gyerekemért, és tényleg így nézem őket negyed óráig kint, és hogy ezek ilyen szent emberek, tényleg, tudod, hogy így úristen, és hogy érzem az óvónéni parfümjét még 3 órával, miután hazaviszem a gyerekemet, mert annyit öleli, mi az a tüntetés, amire én nem megyek ki értük? De mi az, amit én nem teszek meg értük?
Válasz kérlek egy másik kifejezést.
Ez így marad?
Ez így marad. Egy picit érintettük, de szerintem nem rossz téma. Vágó Istvánnal vezettél egyszer egy műsort. Ez a kvízműsor volt, ugye? Egy ország IQ-tesztje. És akkor te nagyon jól szerepeltél, és azt mondta neked Vágó.
Nem, az úgy volt, hogy előtte a Vágó István és a Marsi Anikó együtt vezették a műveltségit. És akkor én játékos voltam, és azt én nyertem.
Így van. És akkor a Vágó azt mondta neked, hogy nem tetszik az, hogy te Liluként vagy közismert, miért nem doktor Kovácsik Ildikó vagy?
Igen, és akkor már úgy volt, hogy a következőt, az IQ-t, azt meg már vele vezethettem, mert hogy ő itt akkor ott például iszonyú támogató volt velem. Tehát így megkedvelt engem, meg a Titanic napot. Igen, a műveltséginél, hogy így valószínűleg az, hogy meglepetést okoztam neki is, hogy nem gondolt, hogy én fogom megnyerni.
Ez lett volna az alapkérdés, és nem provokálni akarok, hisz az elején azért erről már beszéltünk, hogy van valaki, akinek van doktorátusa, megnyer egy ilyen műveltségi vetélkedőt. És mégis szembe kerül azzal, hogy az értelmiség, vagy legalábbis a szakma egy bizonyos részének szemében ő Alekosszal készít műsort. Ami, megbeszéltük, nem rosszabb vagy jobb, csak más polcra helyeződhet. Hogy ez téged soha nem zavart? Hogy ahhoz képest, amilyen képességeid, státuszod lehetne, vagy lett, az bizonyos emberek szemében nem találkozott azzal, ami a valóság.
Legyünk tök őszinték, meg most hátralépek egyet. Itt ülök nálad ebben a műsorban. Ha most én geológusként, vagy kulturális rovatvezetőként ülnék itt, akkor biztos, hogy teljesen más lenne a várakozás velem kapcsolatban egy beszélgetésben, vagy biztos másfajta kommentek érkeznének. Ha mondjuk egész életemben nagy mélyriport műsorokat csináltam volna, vagy mondjuk politikai közéleti. Mert akkor az egy ilyen, én sokkal több bántó megjegyzést fogok mindig kapni, bármit mondok. Nekem mindig el lesznek azzal foglalva, hogy hogy néz ki az arcom, milyen a hajam, hogy öregszem, rosszul, jól, méltóság, tehát valami úgy, tehát egyszerűen engem más szűrőn keresztül néznek, de ezt nekem meg kell értenem, hogy engem soha nem, tehát hogy nekem ezt csináltam, ez a titulusom, hogyha most beülne ide tényleg egy politikai, vagy egy közéleti riporter, akkor nem foglalkoznának például a külsejével. Nálam mindig fognak azzal foglalkozni, hogy én hogy nézek.
De miért? Mert te a show businessből jössz.
Nem tudom, majd nézd meg a kommenteket, biztos most is lesz olyan, amelyik mondjuk minősíti a külsőmet. De ez ezzel jár.
Te ezt beárasztod?
Hát...
Jobb híján?
Hát most mit tudok csinálni? Hát most
értem, volt, hogy ilyen el tudta rontani az egész napod?
Hát azért a bántás, a bullying, azt szerintem mindenkinek el tudja rontani. Tehát egy rossz pillanatban. Én azt szoktam mindig mondani, hogy nem az számít egyébként, hogy az ember fel van-e vértezve, úgyse tudsz felvérteződni, hanem hogy éppen milyen lelkiállapotban van. Tehát én is tudok olyan lelkiállapotban lenni, hogy a legidiótább hülyétől is a legméltatlanabb szemét megjegyzés úgy betalál, mintha számítana.
Hol vagy te igazán sebezhető? Ne adjunk persze tippeket a kommentelőknek.
Hát figyelj, én szerintem ugyanott, ahol bárki, tehát hogy vannak érzelmileg kitett időszakaim, hogy amikor jobban bántanak a dolgok, amikor van valami az életemben, amitől sokkal sebezhetőbb vagyok, és minden betalál, van, amikor semmi nem talál be. Tehát van, amikor úgy érzem magam, hogy tényleg nem érdekel, nem is nézem, amúgy se nézek egyébként már csak néha. De az például nagyon-nagyon rossz, hogy ilyenkor arra gondolok, hogy valaki ült otthon egy telefonnal, nézett engem, és ezt látta belőlem, hogy én hogy nézek ki, és hogy én milyen vagy valamilyen rossz minősítés, vagy... És akkor arra gondolok, hogy ő egy másik ember, akivel lehet, hogyha 10 percet leülnék, de ő nem is gondol arra, hogy egyrészt ő csak így bántani akart, ami nekem így elég értelmezhetetlen, mert soha nem akarnék senkit bántani, tényleg. Másrészt meg... Szóval, hogy ott egy igazi ember ül a másik oldalon. Az a komment, ez egy igazi ember, aki most így belém rugott, mert remélte, hogy eljut hozzám. Gondolom, azért csinálta, hogy megbántson, de hogy miért akar engem megbántani valaki, aki nem is ismer.
Ez itt továbbra is a Szavakon túl, Liluval.
nem lehet minden rohadt jó, hát persze mindennek van ára, de én olyan emberekkel itt ülök, és veled beszélgethetek. Elhívsz ide ebbe a műsorba, ami egy hatalmas megtiszteltetés. Egy hónappal ezelőtt reggel felkeltem, és elmentem a Partizánba Gulyás Marcival, reggel vezethettem 2 órán keresztül műsort, aki egyébként így az ikonom. A Máté Kriszta lett a legjobb barátom. Ismerhetem a Bárdos Andrást. Szóval, hogy érted, én mire reklamálok? Mi történhet velem? Ezeket a kapcsolatokat, és ezek az emberek szépen beszélnek velem, és ezek az emberek talán így értékelnek, és tudják azt, hogy miért állnak velem szóba, és hogy állnak velem szóba. Akkor nyilván nem egy komment fogja ezt, tehát hogy az nem egy ár azért, amit én kaptam, hogy annyi szeretetet kapok amúgy is. És egyébként tudod, mi az érdekes, hogy a közéleti kiállásaimért sokkal több szeretetet és sokkal több visszacsatolást kapok, mint a komplett tévés karrieremért.
És ez szerinted igazságos?
Szerintem nincs ez rosszul.
Nem úgy van ez, hogy van egy nagyon kettéosztott ország, és ha valaki a saját igazság érzete mellett kiállva nagyon erőteljesen exponálja magát, az ország egyik fele egészen biztosan valamifajta zászlót lát benne, a saját gondolatainak, érzéseinek, véleményének a csapraverését, és óhatatlanul megszerzi az ő szimpátiáját, nem is biztos, hogy feltétlen arányosan, lévén, hogy ő helyettük került valami kimondásra. De ennek a veszélye, hogy a másik oldal értelemszerűen azt gondolja, hogy valamifajta ellenség képződött itt meg, és az ő világfelfogásának tökéletesen ellentmondva kezd el valaki szerepelni a nyilvánosságba. Tehát szükségszerű, vagy törvényszerű ez a fajta végletes hozzáállás mindkét oldal részéről.
Olyan minden kétséget kizáróan vagyok magabiztos azokban az alap igazságokban, amik mellett kiállok, hogy szinte már, hogyha az az oldal, aki mondjuk az otthon nélkülit nem veszi ember számba, akinek egy csomó emberi alapérték egyébként nem fontos, vagy nem úgy fontos, hogyha ők bántanak, azt mert szinte menőnek érzem.
Menőnek érzem. Igen. Ezzel azért provokálod kicsit az ő, vagy húzogatod őt bajszukat, ahogy mondani szokták.
Mi lesz? Azt hazudják rólam, hogy dollárbaloldali vagyok? Vagy mi lesz? Szerintem emberi alapkérdésekben nincsenek oldalak. Szerintem vannak egyébként ilyen rosszabb értékrendű emberek, meg vannak az értékek, az érték nem egy oldal kérdése. És ebben semmiféle megingásom nincsen.
Abban sincs megingásod, hogyha egy másik oldali ajánlat érkezett volna, televíziós ajánlat, akkor te ott ugyanilyen megingathatatlanul azt mondtad volna, vagy mondtad, hogy köszönöm szépen, nem?
Igen.
Mondtad is, vagy mondanád?
Volt helyzet, hogy így szóba került.
Mondjuk a TV2 részéről?
Hát volt felmerült. Nem ment ez nagyon konkrétumig, mert egyszerűen így nem volt nekem opció. Tehát, hogy
ilyenkor az történik, hogy így megszondázzák az illetőt?
Hát igen, hát így lehetett, igen, tehát hogy beszélt róla valaki, akivel beszélted, igen, de szerintem például nálam ezt az RTL-nél pontosan tudják. Tehát, hogy az RTL azt hiszem, hogy pontosan tudja azt, hogyha most, és most nem akarok ilyen nagy dolgokat mondani, tehát szerintem a Péter és a Gabi pontosan tudja azt, hogy
Kolosi Péterről is, Kolosi Péter, igen, vezetőiről.
Igen, igazából ugye nekem a Péterhez van kapcsolatom, vagy vele beszélek azért néha. Pontosan tudják azt, hogy ha most ide jönne a TV2, 50 milliárd, giliárd, csiliárd, viliárddal, és mondjuk az lenne, hogy egyébként én az RTL-en csak nagyon kevés műsort vagy lehetőséget kapok, én akkor sem mennék el, tehát ilyen értelemben én egy nagyon rossz tárgyalási pozícióban vagyok, mert nagyon büszke vagyok a csatornámra, nagyon büszke vagyok az RTL-re, nagyon büszke vagyok, hogy független, és tudják azt, hogy én nem vagyok elcsábítható, tehát hogy velem ilyen értelemben nem is kell foglalkozni, mert én nem az vagyok, akit el fognak vinni. Lehet, hogy már nem is kellek, most az tök mindegy, nem tudom, de hogy én azt hiszem, és nagyon más volt 15-20 éve, vagy nem tudom, amikor még ProSiebenben volt, tehát hogy én például tök értem a Tillát, hogy a Tilla ott kezdett, és érted, a Tilla nem akkor igazolt, de most, vagy tavaly, vagy 3 éve, én kaptam volna mondjuk egy sokat, sokszoros pénzt, mert kellettem volna, és azt gondolták volna, hogy megyek. Úgyhogy nekem mindenem megvan, csak még többet akarok, az nekem például nem fér bele az értékrendem, mert nem akarok. Tehát az elégnél azt hiszem, hogy például mostanra eljutottam oda, hogy nem kell még több, és hogyha nekem tényleg van egy jó életem és a családomnak, akkor azért, hogy legyen egy rohadrága órám még, vagy 4 olyan karkötőm, ami megér egy lakást, tehát hogy nekem ez nem kell.
Kritikusan is szemléled azokat a, hogy szokták mondani, szoktársaidat, akik más szempontok szerint döntöttek?
Nekem mindig ez van a fejemben, hogy tudod, így tökre próbálok, és most ezt lehet, hogy nem is kéne mondanom, de szóval tudod, hogyha a megélhetés múlik rajta, akkor szerintem az egy nagyon másik szempont, mint a semmi nem elég. Uh-huh. Tehát azért, hogy egy nagyobb motorú, nagyobb, tehát mindenből még nagyobb, ami igazából már nincsen, szerintem jelentőségét veszti egy ponton túl. Csak hogy még több, ott azt szoktam érezni, amikor mondjuk valaki így átigazol, hogy te tudod. Én őszintén nagyon-nagyon bírom azt, hogyha elmegyek, csinálok egy műsort, és előtte az Erős Antónia és a Szellő, vagy a Balázs köszönnek el, és egyébként így odaszúrnak még egyet, és független televíziózás, és szóval, hogy én nekem az tök jó. Ha előttem egy olyan híradó köszönne el, ahol egyébként atomháborúval fenyegetik, és hazudják, és vezetik meg az országot, és egyébként teljesen etikátlan tévézés és híradózás folyik, én nem érezném jól magam, és tök jó nagy luxus, hogy én meg tudom magamnak engedni azt, hogy én ezt a választást, tehát, hogy én egy olyan híradóra indulok rá egy műsorral, amire büszke tudok lenni, és amivel azonosulok. Én rendesen rosszul érezném magam, hogyha előtte még valamilyen rémálom mondatok hangoznának el, és ott átvenném a szót. Én nem tudom, hogy kinek milyen van, mert nem érdekel, tehát, hogy ilyen értelemben én anyagias sosem voltam, de ez is egy luxus. Én csak azt mondom, hogy biztos van olyan kollégám, akinek ugyanúgy, mint nekem megvolt mindene, és mégis elvihető volt mondjuk még egy nulláért.
Ugyanakkor azt mondta pár évvel ezelőtt, hogy nálad jobban kevesen szoronganak, amiatt, hogy ez egyszer véget ér.
Azért az is nagyon megváltozott ám. És ez pedig a Krisztának, a Máté Krisztának köszönhetem meg a barátságunknak. Szóval azért a Kriszta, amikor, ha valakit szeret, annak a világon a legjobb dolga van, és a Kriszta szeret engem. És amikor mi elkezdtük a Keresem a családomat csinálni, akkor a Kriszta szerintem tudta azt, hogy nekem ez egy nagy szorongásom. És a Kriszta engem annyira szeretett, hogy beleugrott velem, mert tudta, hogy egyedül nem csinálnám meg, egy olyan vállalkozásba, ami nekem mostanra teljesen az életem és a boldogságom. Ugye ez a bőrápolás. Mi csinálunk egy közös, egy elég jó kis webshopot, meg egy nagyon nagy közösséget építettünk, szóval ilyen elég fontos tényezők lettünk bőrápolásban, amit nem lehetett tudni. Hát a Krisztát körülbelül annyira érdekelte a bőrápolás, semennyire. Ez az irántam való szeretetből történt, és szerintem most már ő is tökre szereti, meg tökre élvezi, meg azt, hogy együtt csinálunk valamit, és építünk egy ilyen klassz mindentől, mindenkitől független kis birodalmat, az egyébként szerintem így neki, én azt gondolom, hogy ő is nagyon szereti, de én ezt a Krisztától kaptam, ezt a másik életet. Szóval én úgy fogok ülni az RTL bejáratánál, amíg akarják, hogy ott üljek, és most az, hogy én elkezdeném őket hintáztatni, meg bemegyek, és ajánlatot kaptam, és akkor mi? Nem megyek oda. Nekem ott nincsen dolgom. Nem is illenék oda, most érted, ilyen halál nagy aktivistában vagyok, hát egyrészt nem is gondolnak rám, tehát ezt nem be se engednének már a Róna utcába, érted, aki minden kiálláson az első a közszereplők között, hát hamarabb lesz rólam lejárató kisfilm, mint az, hogy engem oda hívjanak, hát nem kellek én ott a kutyának sem, de...
Majd meglátjuk. Válasz kérlek egy másik kifejezés, egy utolsót.
De azonnal?
A de azonnal az melyik is?
Legutolsó.
Hát az a kedvencem. Na. Nekem.
Na.
Az a férjedre utal.
Ja.
Mert csak hogy egy kis magánélet is legyen, mert hogy te azt nyilatkoztad, hogy ti egy repülőn tulajdonképpen fél óra, egy óra után te tudtad, hogy itt a nagy dolgok eltöltek.
Igen, azt azonnal tudtam.
De ilyen van, hogy fél óra után az ember azt mondja, hogy köszönjük szépen, megérkeztem.
Hát, ugye a rettegés fokára mentünk ki Buenos Airesbe forgatni egy másfél hónapra, és mi ott találkoztunk először a reptéren. Talán még valami értekezlet volt, ahol ott ül, de ott beszéltünk először. Ő volt a vezető operatőr a produkciónak, és ott tényleg az nagyon vicces volt, mert iszonyú okos volt, vicces volt. Hát én 7 perc után hullaszerelmes, de én olyan szerelmes voltam, hogy így tényleg ilyen kellemetlen volt.
De ez mit jelent? Ilyenkor hát, ilyen kicsit ne, ilyen
nem, hát
felfokozott?
Így, vagy nem, hát így, nem, hát így maga, tehát hogy így ennyire így belezugni valakiben, és nagyon vicces volt, mert mentünk kifele, először Milánóban szálltunk át, és aztán amikor a hosszú útra, tengeren túli útra valahogy így szólt, hogy figyelj, találtam hátul neked 4 ülést, és odaraktam egy párnát, menj hátra aludni. És
hát ott véged volt.
És akkor hátra mentem, lefeküdtem a, mondom, ez Törökország fölött lehetett nagyjából, és akkor lefeküdtem, és csak valahogy így lehajolt, így megsimogatta a fejem, csak valamilyen csak így rám nézett, aludj egyet. És akkor, amikor megérkeztünk, akkor már ő is úgy kérte a szobáját, a szállodába, a Sheratonba laktunk, Buenos Aires kellős közepén, ő már úgy kérte a szobához a szobakulcsát, hogy a mellettem lévő szoba volt. És igazából, hogyha lehetett volna, akkor kint mi már 2-3 hét után össze is házasodtunk volna, csak volt egy csomó minden, amiért ezt nem. De ez egy olyan elsöprő szerelem, ami egyébként a mai napig minket átvisz. Tehát amikor olyan nehézség van az életünkben, hogy lehet, hogy mások így azt mondták volna, hogy már érdemesebb egy új életet kezdeni, minket ez az összetartozás és ez a hatalmas szerelem nekünk ezért igazából soha nem volt opció. A legnehezebb közös időszakokban sem, hogy ne érje meg a meló, vagy legalább ne akarjunk. Nekünk még rosszul is jobb egymás mellett lenni, mint egymás nélkül. Tehát amikor...
Hú, de komoly és szép mondat.
De ez tényleg így van. Tehát amikor mi veszekszünk, és amikor tényleg, nyilván minden házasság, most azért már 18 éves házasok vagyunk, amikor szinte minden házasságban van ilyen, amikor ilyen pokoli együtt lenni, nekünk még az is jobb, mint hogyha nem vagyunk.
Azt hiszem, a becéző szavakban van egy mondat, hogy is szól pontosan, hogy inkább vagyok boldogtalan veled,
igen,
mint egy másik nővel boldog.
Igen. Ez így van. Ez így
ilyen
van. Igen. Szóval nem, azt mondom, hogy tehát nem az van, hogy nálunk ilyen örök harmóniában boldogan csicsergünk, mert baromira nem ez van. Tehát nekünk egy ilyen szenvedélyes és egyébként sok vitás kapcsolatunk van. De mi tényleg így... Mi a Butch Cassidy és a Sundance, tehát hogy mi összetartozunk, és ez így lesz, tehát hogy mi tudom, hogy együtt fogunk, nekem már ez úristen csak, hogy így mindig ott legyen, és szerencsétlenek pont így egy napi 30 vitamint rakok ki, és mindig mondom neki, hogy te edd meg az összes vitamint, szedd be minden nap, hogy örökre kínoszhassuk egymást, mert egyszerűen mi egyszerűen összetartozunk, ez egy eleve elrendelt, tényleg első percben eldőlt, ilyen mindent elsöprő szerelem, aminél soha nem érné meg valakivel újra kezdeni.
Hát akkor legyen ez a végszó. Nagyon köszönöm, és örülök, hogy itt voltál.
Köszönöm.
És azt látom, hogy jól vagy. Azt kívánom, maradjon ez így.
Jól, tényleg jól vagyok.
Köszönöm. Ez volt a mai Szavakon túl Liluval. A műsort nem csak hallgathatják, de végig is nézhetik. Iménti beszélgetésünk hamarosan már látható lesz YouTube csatornámon is. A mai adás létrejöttében köszönöm Leocki Miriam, Rózsehegyi Gábor és Lantos Dániel segítségét. Találkozunk jövő szombaton és vasárnap itt, a Klubrádióban. Viszont hallásra!